prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória mai adásában az első részt azt a régiós, illetve a hazai piacnak, a gyors jelentéseknek szenteljük. Többek között szóba fog kerülni a Richter negyedéves jelentése, illetve hogy mi várható a jövő hét során az OTP-től. Műsorunk második részében pedig az ingatlan piacot, illetve a hitelezési trendeket vesszük górcső alá. Itt szakértő vendégünk a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője.
Ez még mindig a prémium kategória.
Itthon, illetve a régióban is elindult a gyors jelentési szezon. Itt, hogyha megnézzük olyan értelemben azokat a cégeket, akiket követtünk eddig, akkor a Wizzair vagy a Masterplast is ott van a jelentők között. Mit olvastál ki ezekből a számokból, Ben?
Egyelőre azt lehet látni, hogy a régiós cégek, legalábbis akik eddig jelentettek, azok jól tudták menedzselni a költségeiket, illetve bevételeiket, és általánosságban elmondható, hogy egyrészt a várakozásoknál túlnyomó részt jobb számokat láthattunk, illetve azoknál a papíroknál is, akik inline, tehát a várakozásnak megfelelőt jelentettek, túlnyomó részt egy pozitív reakció volt az árfolyamban a jelentést követően, tehát azért az látható, hogy sok befektető pessimistábban látta a képet, vagy pessimistább várakozásokkal tekintett a gyors jelentési szezon elé, mint amit egyébként az elemzői konszenzus előrejelzett.
Nem meglepőek ezek a folyamatok olyan értelemben, hogy a gazdasági problémáknak még csak egy része gyűrűzött be. Tehát, hogyha például megnézzük a hazai gazdasági kilátásokat, ott azért a 2023-as évre tekint mindenki egy recessziós vagy potenciális válságidőszakra. Tehát valószínű az a forgatókönyv, hogy akár itt a megemelkedett rezsitörlesztéseknek, a magasabb hiteltörlesztőknek, vagy potenciálisan a munkaerő iránti csökkenő keresletnek köszönhetően majd a nehézségek azok inkább a következő évben jelentkeznek.
Igen, az mind a világgazdaságra, mind a régiónkra elmondható, hogy a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb bizonytalanság jellemzi mind a makroökonomiai változók alakulását, mind a piaci folyamatokat. Ugye azért a 2008-at követő 10-12 évben egy alacsony inflációs környezet jellemezte a piacot, aminek a volatilitása is alacsony volt, tehát nem voltak nagy ugrások egyik irányban sem az inflációban sem, illetve a gazdasági növekedésben, kamatszintekben sem, és most azt láthatjuk, hogy nagyon nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a kamatokkal, mi lesz az inflációval, mi lesz a növekedéssel, és ugye ez egy nagyon sok változós egyenlet, amiben sok olyan bizonytalansági faktor tényező jelent meg az idei évben, vagy az elmúlt másfél évben, de különösen az idei évben, amiket lehetetlen előrejelezni, ugye gondolhatunk akár az orosz-ukrán háborúra, akár a kínai-amerikai kereskedelmi háborúra, akár egy potenciális újabb vírus outbreakre, tehát ezek mind olyan tényezők, amik extra bizonytalansági faktorokat jelentenek a piacok számára.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében a gyors jelentési szezont tekintjük át, fókuszálva néhány hazai blue chipre, illetve a régiós pénzügyi szektornak a szereplőire. Itt van velünk a vonalban Léfuong Haitán, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetője, akit szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor talán az eddig már nyilvánosságra került jelentésekkel. Ugye nem annyira hosszú ez a lista, De hogyha a hetet nézzük, akkor a Richterre, mint az egyik hazai blue chipre mindenképpen ki kell térnünk. Mennyiben okozott pozitív meglepetést a gyógyszercégnek az eredménye?
Hát a Richter elég erős eredményekkel állt elő. Valamennyire ez már várható volt. Ugye a Richter az a magyar cég, aki ugye a magyar cég, de nagyon nagy arányban, azt hiszem ilyen 90%-ban igazából az árbevételének az export. Tehát neki kifejezetten jót tett a gyenge forint az elmúlt időszakban, és azért ez látszott az eredményen is. Egyébként 76 milliárd forintnyi profitot csinált. Ez részben a devizának is köszönhető, de hogy egyébként a volumenek is elég jól mentek. Oroszország az kifejezetten, tehát hogy a körülményekhez képest a gyógyszercég teljesen jól tudott működni, és én tudtommal még talán ezt az orosz profitot talán még ki is tudják venni szemben esetleg más hasonló céggel, vagy pontosabban más intézményekkel, ahol lehet, hogy az orosz profitot azt ugye ott kell hagyni a láj mellett, mert ez a Richternél nincs meg, úgyhogy összességében egyébként nálunk szerintem itt a blue chipek közül talán most ez a legpreferáltabb a Richter, itt a négy magyar nagypapír között, tehát OTP, MOL, Richter, MTEL vonatkozásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy aggodalomra semmiképp sincsen ok, és egyébként pedig szorzó alapján is historikusan szerintem, ne azt mondom, hogy soha, de azért már régen volt ilyen árazáson, 8-as RVP-EBITDA-múan számításaink szerint, és simán lehet, hogyha most átnéznénk a modellt, akkor esetleg magasabb eredményekkel kéne számolni itt az idei évben, és akkor ez a szorzó ugye még lejjebb csúszik, tehát kvázi még olcsóbb, mint amilyen meggondoltuk előtte.
Ugye a Richtert ezt nem te elemzett, Atyi, viszont a régiós bankszektort igen, és ugyan az OTP még csak jövő pénteken fog jelenteni, viszont több olyan papír is, gondolok itt például az Erste, illetve a Raiffeisenre, amit szintén te követsz, azok viszont már közzétették a második negyedéves gyors jelentésüket. Ezekben a papírokban mit láttál operatív szinten, hogy teljesítettek az előzetes várakozásaidhoz képest?
Igazából egy nagyon furcsa helyzet van a bankszektorban most, kifejezetten itt a régióban, hogy egyrészt ugye gondolom nem nagy meglepetés, de mindenki arról beszél, hogy milyen recesszió fog itt jönni Európában, régióban, akár Kínában, tehát mindenhol azért várunk némi, legalábbis minimálisan biztos, hogy várunk lassulást, és rosszabb esetben akár tényleg recesszióba is csúszhatnak a gazdaságok, amikor is ugye a bankoknak annyira nem szokott jól menni, mégis, és azt mondhatjuk el, itt az első két negyedév alapján, akár a Raiffeisennél, akár az Erste-nél, de nagyjából bármelyik másik bankot is mondhatnám, hogy dőlnek a rekordok. Tehát, hogy igazából a legviccesebb az egyébként tényleg azt gondolom, hogy a Raiffeisen, aki mindenki aggódott, hogy itt az orosz operáció hogy fog működni, ehhez képest rekordnyerő volt ugye, itt a második negyed évben. Erste esetében ugye nincsen orosz-ukrán operáció, tehát emiatt talán vélettebb ez a bankpapír, de itt is dőlnek a rekordok, ugyanis ugye most már ugye a kamat bevételeken is átszúrik azt, hogy magasabb kamat környezetben vagyunk, díjbevételek erősek, miközben hitelezési veszteség az meg nincsen. És ehhez képest, vagy hát nagyon alacsony ugye a nem teljesítő hiteleknek az aránya. Ami viszont nyilván foglalkoztatja itt a befektetőket, és azt gondolom, hogy ez látszik általában így a banki árfolyamokon, az OTP-re úgy is gondolom, majd kitérünk, az mindenképpen az, hogy itt az elkövetkezendő időszakban, ami várhatóan azért sokkal nehezebb lesz. Mi lesz ugye itt a hitelekkel, hitelnövekedéssel, ugye most már akár Magyarországra gondolunk, de egyébként Csehországban és Romániában is, ahol ezek a bankok jelentős kitettséggel rendelkeznek, azért a magasabb a kamatkörnyezet, ilyenkor a hitelkereslet azért némileg vissza kéne, hogy essen, ami egyelőre nem látszik, de azért mondjuk az év hátralévő felében, vagy akár jövőre, szóval inkább jelen lesz. Tehát, hogy ezekkel mi lesz a fizetés az embereknek, illetve a vállalatoknak a fizetési képességével, tehát hogy ezek a dolgok azért aggasztják a befektetőket, és akkor emellé általában jön még egy politikai kockázat is a régióba, ugye bankadó formájában, vagy bármilyen bármilyen extra adóteher formájába, kamatstoppok, moratóriumok, tehát vannak ilyen sajátosságok, úgyhogy emiatt azért továbbra is relatíve nyomottak ezeknek a bankoknak az árfolyamai. Azt gondolnám, hogy simán lehet, hogy ez most már talán túlzó is, és nagyon sok minden beállazott a piac ebből a gazdasági visszaesésből, politikai kockázatból.
Ha még a Raiffeisennél maradunk egy pillanatra, ott kirívón alacsony értékeltséggel találkozunk, tehát 30%-a lényegében az árazása a könyv szerinti értéknek, úgyhogy az idei évre vonatkozóan a saját tőkearányos nyereséget azt érdemben emelte a társaság, tehát olyan 15% környékére. Ha pedig összességében a nyereséget nézzük, tehát egy árfolyam nyereségrátát, akkor az is nagyon-nagyon alacsony. Mit mutat nekünk ez az árazás? Egyáltalán mire számítanak konkrétan a Raiffeisennél a befektetők? Milyen kockázatok jöhetnek még itt a következő időszakban, amit esetleg nem érintettünk eddig?
Én azt gondolom, hogy a Raiffeisen életében csak a nagyjából túlzok, de azt gondolom, hogy az orosz, illetve ukrán leányvállalat a lényeg, azon belül is inkább talán az orosz, ugyanis már amikor jó idők voltak, akkor is a profitnak 30%-át adta az orosz biznisz, és azért ez domináns, tehát hogyha még egy OTP-nél megnézem, itt az arányok sokkal kisebbek, tehát ez inkább 8-10% volt, míg a Raiffeisen életében az orosz az elég nagy súlyt képvisel, és ahogy te is mondtad, ilyen 0,3-as könyv szerinti értéken forog a részvényárfolyam, amiben részben benne van az is, hogy mondjuk egy orosz üzlet általánosan is magasabb elvárhatózamot várnak a befektetők, pont a politikai kockázat miatt. Tehát az elmúlt években is a Raiffeisen alacsonyabban forgott, mint a hasonló profilú régiós vagy európai bankok többsége, de hogy ez most egyébként tényleg érdemben szerintem még alacsonyabb lett. Illetve ilyenkor, amikor könyv szerinti érték alatt forognak ezek a bankok, általában azt lehet elmondani, hogy a befektetők valamiért azt gondolják, hogy vagy tőkeemelés lesz, vagy az eredmények azok elmaradnak attól, mint amit a befektetők szeretnének kapni a befektetett tőkéért. De itt az első kettő negyed év az bizonyítja, hogy nem ez a helyzet, hanem hogy azért nagyon megverte a várakozásokat a Raiffeisen. Úgyhogy van esély arra, hogy akkor innen még lehet egy jelentősebb árfolyam emelkedés. Főleg, hogyha még esetleg az orosz-ukrán kötőjel európai viszony valamennyire rendeződik.
Hazai vizekre evezve, ugye említettük már, hogy az OTP jövő héten jelent. Itt milyen várakozásokkal számolsz? Vajon látható lesz-e már a magasabb, vagy a folyamatos jegybanki kamatemelések hatása akár a portfólió minőségére, akár a hitelezési volumenre?
A hitelnövekedés, az azt gondolom, ahogy én néztem statisztikákat, itt a második negyed év valószínűleg még erős volt. Tudva levő egyébként, hogy az OTP-nél szerintem pont az első negyed év ott a magyar operációban nem volt olyan masszív hitelnövekedés, de mint hogyha itt a másik negyed évben már élénkebb lett volna a hitelvolumen. Ez azért biztos, hogy vannak áthúzódó hatások, ugye tavaly jött be a zöld hitel, és azért ennek vannak áthúzódó hatásai, hogy azért a folyósítás az nem úgy megy, hogy akkor ma felveszem, és akkor honnan folyósítanak, hanem tudtam, azért szakaszonként megy a folyósítás, és akkor most is itt a másik negyed évben azt gondolom, hogy ezek meg egyéb támogatott hitelek azért vitték a hitelbővülést. Kamatbevételen látszik azért a magasabb kamat környezet, úgyhogy plusz még ugye a bővülő hitelkönyv, és emiatt a kamatbevételek azért szerintem biztos, hogy nőttek. Itt csoportszinten szerintem egy ilyen 8-9%-os kamatbővülés negyedéves alapon is lesz, viszont azt meg kell jegyeznem, hogy azért az OTP is kicsit már, mint hogyha ilyen Richter-szerű lenne, hogy neki is kedvező a forintnak a gyengülése, ugyanis vannak ugye külföldi leányvállalatok, eurós leányvállalatok, elég csak Szlovéniára gondolni, vagy hát most már majd Horvátországra, de hogy emiatt itt a gyenge forint az itt tükröződni fog, tehát mondjuk a 9%-os kamatbevétel növekedésből simán lehet, hogy mondjuk a felett, tehát egy ilyen 4-5% az a devizának tudható be. Ami szerintem fontos, hogy azért itt a nem fizetések azért továbbra is alacsonyak maradnak, rekord alacsonyak. Ez igazából ez a 100 millió dolláros kérdés, hogy ezekkel mi lesz jövőre. egyelőre úgy tűnik, hogy itt nincsen probléma a nem teljesítő hitelekkel, nem csak a magyar szegmensben, de máshol sem. Értelemszerűen az orosz-ukrán leányvállalatoknál továbbra is magasabb lesz a hitelezési veszteség, mint ami megszokott. Ez egyrészt az OTP-nek az óvatossága, és amúgy is általában ilyen konzervatív céltartalékolási politikát folytattak, de én másrészt meg nyilván a makrogazdasági helyzet azért nem teljesen rózsás. De a összességében én azt nézegettem, hogy egyébként a körülményekhez képest szerintem nem lehetne panasz itt a tisztított eredményre. Igazából utána jönnek a negatív egyszeri tételek, ugye az extra profit adót most fogja elkönyvelni a bank, ami 75-80 milliárd forintot is kitehet, tehát nyilván ez azért csúfítja az eredményt, illetve a kamatstopp is meg lett Magyarországon hosszabbítva, és annak is lesz egy ilyen 10 milliárdos költsége, és akkor így az egyszeri tételekkel együtt itt a végén a számviteli profit az ilyen 58 milliárd forint lehet, ami 210 forintot jelent körülbelül részvényenként ebben a negyedében. Úgyhogy ha azt nézem, egyszeri tételektől megtisztítom, akkor azt gondolom, hogy egész jó a kép. Nyilván az egyszeri tételek azért sokat fontanak az eredményen most.
Egy panelbeszélgetésen napokkal ezelőtt elhangzott Csányi elnök úrtól, hogy tartsanak ki a kis részvényesek, lesz még 20 000 forint az OTP részvényeknek az árfolyama. Most itt a lehetőség, hogy megkérdezzük a szakértőtől, hogy lesz-e és hogy mikor várható ez a jelentős emelkedés.
Hát erre nehéz válaszolnom, hogy pontbecsléssel, azt gondolom. Lehet, hogy lesz 20 000 az OTP, de ahhoz azt gondolom, hogy kellene valami javulás itt a makrogazdasági környezetben, illetve itt az orosz-ukrán szituációnak azt gondolom, hogy rendeződnie kell valamennyire, vagy stabilizálódnia, mert szerintem továbbra is azért nagy a bizonytalanság, hogy akkor itt közül a két szegben semmi lesz. Tehát, hogy a makrogazdasági oldalról, hogyha lenne némi javulás, akkor lenne esélyre, illetve szerintem a részvény árfolyamot most leginkább az EU-s pénzek is mozgatják, illetve az ezekről szóló tárgyalások, tehát azt gondolom, hogyha ebbe lenne valami előremozdulás, az mondjuk tudná hajtani a részvény árfolyamot. Nem vagyok benne biztos, hogy 20 ezerre, de mondjuk azt mondom, hogy azért akkor szerintem a kockázati megítélése a magyar eszközöknek, és köztül ugye az OTP-nek szerintem jelentősen javulna. Azt gondolom, hogy amíg a jegybank emelgeti forgalmasan a kamatokat, addig, illetve a Fed is emelgeti a kamatokat, addig érdemben talán nem fogunk alacsonyabb hozamokat látni, de azt gondolom, hogy mondjuk ilyen 2 éves távlaton azért jó esély van rá, hogy nem ezt a mostani 8%-os hosszú 10 éves hozamot fogjuk látni, hanem ennél alacsonyabban leszünk. Ehhez persze az is kell, hogy az infláció az szépen lassan vagy gyorsan csökkenni tudjon. De hogy szerintem most itt a makro folyamatokban elég széles a skála, és tényleg nagyon nagy, vagy nagyon sok bizonytalansági faktor van, illetve ugye van az a szenárió például, hogy esetlegesen lesz megállapodás, de mondjuk nem az eredetileg tervezett teljes összeg, hogy akkor arra, hogy reagál a forint, szerintem egyébként még arra is valószínűleg pozitívan reagálna, de ilyen pontbecslés szerintem most nem igazán lehet adni erre.
Hogy néz ki most az a modellportfólió, vagy azok az eszközök, amelyeket ajánlotok az ügyfeleknek?
A modellportfólió az itt az első fél évben relatíve alacsonyabb részvénysúllyal működött, tehát hogy inkább azt gondoltuk, hogy érdemesebb rövid futamidejű kötvényeket tartani, és egyébként ez kifizetődő is volt. Most már azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek jó beszálló pontok itt a hosszabb futamidejű kötvényekben, akár devizás, akár forintos, ami pedig így a részvényeket illeti, ugye régiós fókuszú elemzők vagyunk, úgyhogy hát azt látom mondani, hogy elsősorban energiacégek domináltak itt a szektorok között, és mondjuk nem feltétlenül a bank, ahol itt voltak makrogazdasági, meg politikai kockázatok, és valószínűleg még lesznek is, de talán itt az év végével eljön az ő idejük is.
Köszönjük a beszélgetést Lei Fong Haitannak, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjének, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez még mindig a Prémium kategória.
A Prémium kategória második részében a hazai hitelpiacot, illetve az ingatlan piacot járjuk körbe. Szakértő vendégünk itt van velünk a vonalban, Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője, akit tisztelettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok, jó napot!
Közérdeklődésre számot tartó téma, hogy a hiteltörlesztőknek az alakulása az hétről hétre, vagy inkább hónapról hónapra jelentősen emelkedik. Mennyire vannak, illetve lesznek nagy bajban azok, akiknek a törlesztő részleteket fizetniük kell? Hogy néz ki az elmúlt pár hónap, illetve mire lehet számítani a következő időszakban, hogyha esetleg a moratóriumok is kifutnak?
Alapvetően ugye a nehézséget az jelenti, hogy 2021 elején megjelent az infláció Magyarországon, illetve a nemzetközi porondon is. Ez magával hozta viszonylag gyorsan a kamatok emelkedését, így ma már lényegesen magasabb a kamatszint érzékeltetésül. 2021 tavaszán 2,9%-os kamatszinten fel tudtunk venni egy 20 éves lakáshitelt, mindez 10 éves kamatfixálás mellett. Ma ugyanez a legjobb ajánlat is 7% fölött van egy picivel. Tehát több mint megduplázódott a kamatszint. Ugye ez egyrészt drágítja azoknak a hitelt, akik újonnan veszik fel, de azok esetében, akik korábban vettek fel hitelt, már az a szerencsés helyzet mondható, hogy az utolsó pár évben a kereslet 80%-a az rögzített kamatozású konstrukciót választott. Tehát a közelmúltbeli hitelfelvevőket ez kevésbé érinti. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik korábban még változó kamatozású konstrukciót választottak, és most az úgynevezett kamatstop védi őket. Ugye ez a tavaly októberi szinten rögzült az ő kamatuk. Ezek a hitelfelvevők nem szembesülnek azzal, hogy mesterségesen van limitálva az általuk fizetett kamatszint, aminek egyszer vége lesz. És ha vége lesz, akkor számításaink szerint akár 40-50%-kal is megugorhat az ő havi törlesztő részletük. És folyamatosan egyeztetünk ügyfelekkel, megtalálnak pénzügyi kérdésekkel, és nagyon kevés kamatstoppot élvező ember szembesül azzal, hogy ő milyen kockázatnak van kitéve, hiszen van egy fals védelmi érzetük a kamatstop intézményen keresztül. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, akik nem döntenek tudatosan a hitelükről, és nem szembesülnek azzal, hogy előbb-utóbb valamit választani kell. Hozzáteszem, a jelenlegi környezetben is sok olyan helyzetet látunk, ahol megéri a korábban változó kamatozású hitelt átváltani fix törlesztésű hitel, és ezáltal megszerezni a kamatemelkedés elleni védelmet. Ez elképzelhető, hogy egy kicsit drágább havi törlesztő részletet fog okozni, de egy olyan biztonsági szintet ad, ami a futamidő végéig védheti a családot.
Érzékelhető-e akár ilyen irányú elmozdulás a lakosság részéről, amit most úgymond javasoltál, hogy akár a változó hitelek fixre való kiváltására keresnek-e rá, illetve milyen mozgások láthatóak az elmúlt hónapokban, amióta különösen megemelkedtek a kamatok? Láthatok-e mondjuk jelentős csökkenés, vagy éppen növekedést különböző típusú hitelek esetében, legyen szó akár személyhitelekről, jelzálog hitelekről?
Teljesen máshogy hatott a környezet változása a korábbi hitelfelvevőkre, mint az új hitelfelvevőkre. Ugye, ahogy említettem, a magyar lakossága saját korábban felvett hiteleinek a menedzselésében nem eléggé tudatos, nagyon kevesen számolnak azt illetően, hogy mit hozhat a jövő a meglévő hitelük vonatkozásában. Ezt érzékeljük, ebben sajnos nincs változás. Általában túl sok új információt tudunk elmondani. Ez azért sajnálatos, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra az a lakosság bevett szokását képező, hogy évente vagy két évente felülvizsgálják a meglévő hiteleiket. Van-e jobb alternatíva? Nincsen. biztonságosabb alternatíva, tehát több szempontból is meg lehet ezt nézni. Ebben a vonatkozásban nem tapasztalunk érdemi fejlődést. Ha azt nézzük az új hitelek esetében, tehát amikor az aktív hitelkeresletet nézek mondjuk egy új lakásvásárláshoz, ott az idei évben elmondható, hogy két hullámot tapasztaltunk. Az első hullám az volt, amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor volt egy megtorpanás a hitelkeresletben, hogy mi történhet. A második hullám az nagyjából az év közepére, mire beértek a masszív kamatemelések, ott a kamatemeléseknek a törlesztő emelkedésre gyakorolt hatása, tehát hogy lényegesen többet kell fizetni ugyanannyi hitelért, elkezdte visszafogni a keresletet, és az utolsó hullám, a harmadik hullám, ami most következett be, ami a rezsi intézkedések átalakításához kapcsolódik. Gyakorlatilag ma a lakosság egy jelentős része azt számolgatja, hogy mennyivel fog többet fizetni mondjuk ősszel, tehát a saját háztartásnak a pénzügyi helyzetének a kiszámíthatósága az kevésbé adott. És ezek mind-mind negatívan hatottak. Mi a keresletben azt látjuk, hogy egyébként az aktivitás, hogy érdeklődnek a hitel iránt, az adott, viszont a saját pénzügyi pozíciót kevésbé jól definiálhatják előre, sok a bizonytalanság a jövőt illetően, és ezért maga a piaci volumen az már elkezdett csökkenni. És ez egy teljesen természetes folyamat a jelenlegi gazdasági környezetben.
Az látszik, hogy részben a nyár miatt, de hogyha év per év alapon összehasonlítjuk, akkor is jelentősen csökkent a gazdát cserélő lakóingatlanoknak a száma, tehát országosan ilyen 9000 körül van a becslés. Milyen tendenciák várhatóak az ingatlan piacon? Mi az, amit reálisnak látsz, hogy egyáltalán hogyan viszonyuljon mind az inflációhoz, mind pedig a törlesztő részleteknek a megemelkedéséhez az, aki mondjuk eddig befektetési célra fektetett lakóingatlanba?
Befektetési cél esetén szerintem nagyon sok minden kezd átalakulni. Ugye a kamatszint emelkedésével az ingatlan befektetésnek is van kockázata. Ezt egyébként nem tudom miért, de az emberek elfelejtették. Tehát volt már egy teljesen más típusú ingatlanár környezet a 2008-as devizahitelezési válságot követően. Ugye volt 2009 és 2013 között egy sokkal nehezebb ingatlan piacot éltünk meg, teljesen más típusú átrendek voltak, de az elmúlt 7 év masszív áremelkedése mindenkinek kitörölte a fejéből azt, hogy az ingatlan ár az nem feltétlenül csak felfele tud menni, van kockázata. Na most, hogyha abból indulunk ki, hogy az ingatlan befektetésnek van kockázata, már pedig van, és emellé azt tesszük, hogy alapvetően vannak alacsonyabb kockázati szint mellett a megemelkedett piaci kamatokból adódóan érdemben vonzóbb pénzügyi befektetési lehetőségek, akkor én azt gondolom, hogy maga az állampapír kamatszint az elkezdi kiszorítani a befektetési célú ingatlanvásárlást. Erre ugyebár azt szokták mondani, hogy nincs jobb védelem az infláció ellen, mint az ingatlan befektetés. Ez önmagában azonban, hogyha a gazdaságtörténeti tényeket is figyelembe veszük, akkor ez kizárólag a hiperinflációs környezetben állja meg a helyét. Most szerencsére nem beszélhetünk ilyenről, és reményeim szerint nem is fogunk ilyennel találkozni. Tehát, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 2015 és 22 között az magyar lakossági ingatlanár emelkedés az Európa bajnok szintet érte el, akkor a jelenleg meglévő árszint az a további áremelkedésnek viszonylag kevés teret ad. Tehát én azt gondolom, hogy az infláció elleni védekezés, illetve az állampapírokban elérhető értelmezhetően magas kamatszint kettő együtt nem mutatja azt, hogy a befektetői keresletnek élénkülnie kellene. Én magam arra számítok, hogy csökkennie kellene a befektetési típusú tranzakcióknak az országban, ugyanúgy, ahogy egyébként én azt gondolom, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezet általában egy 20-25%-os tranzakciószám csökkenést hozhat az országban.
Ugye azt említetted, hogy a lakosság egy jelentős része, mint hogyha elfelejtette volna az ingatlanban rejlő kockázatokat. Hogy látod ugyanezt a bankok oldaláról, ugye megint csak bankmonitor.hu vezetőjeként egyedi helyzetben vagy, hogy látod, hogy a bankok részéről mekkora a verseny az ügyfelekért, mennyire agresszív az árazásuk, saját profitabilitásuk tekintetében. Itt láttál-e már valamiféle konzervatívabb megközelítést a bankok részéről, vagy továbbra is az látható, hogy nagy a verseny a bankok részéről az ügyfelekért?
Én azt gondolom, hogy érdemi verseny van a bankok részéről az ügyfelekért. Alapvetően átalakul egyébként a banki profitabilitás, mert mai napon a bankok sokkal többet keresnek forrás oldalon, magyarra fordítva a náluk elhelyezett betéteken, folyószámlán átcsorgó pénzeken, mint a kihelyezett hiteleken. És ez ugye nem mindig volt így, és vélelmezhetően nem mindig marad így, de a jelenlegi átalakult banki profit szerkezet mellett, amit ne részletezzünk tovább, én azt gondolom, hogy ma is van egy érdemi verseny a bankok között, de szemben mondjuk az egy évvel ezelőtti helyzethez képest a bankoknak a kamat ajánlata az elkezdett széthúzódni. Tehát van az élvonalban egy verseny, és az élvonal, középmezőny és a lemaradók közötti távolság viszont az egy évek korábbi szinthez képest megnőtt. Ergo, maga az, hogyha én hitelt szeretnék felvenni, és jól döntök el, ennek a hatása a teljes visszafizetésre nagyon nagy lehet.
Nézzünk egy relatíve életszerű példát, tehát 5 évvel ezelőtt vásároltunk egy lakást 25 millió forintért, ennek az értéke most 50 millió forint, mérlegeljük azt, ez egy befektetési célú lakáskiadásra történő vásárlás volt. Ugye kicsit hozzuk be ebbe az euró-forint kurzust is, tehát ez jól hangzik, hogy 5 év alatt nominálisan ugye dupláztunk ezzel a lakással forintban, de hogyha azt nézzük, hogy 5 évvel ezelőtt mondjuk 80 ezer euró volt ennek a lakásnak az értéke, most meg mondjuk olyan 125 ezer euró, akkor ott már csak picivel több, mint 50% az, amit mondjuk idézőjelben kerestünk ezen. Mi akkor a teendője egy gondolkodó befektetőnek? Eladja akkor ezt a lakást, utána vesz mondjuk infláció követő állampapírt, elbukja mondjuk a következő 2 évnek mondjuk az évi 4%-os bérleti díj hozamát, és 2 év múlva majd nyilván keres ezen az inflációs állampapíron, valamilyen módon megpróbál újra visszatérni mondjuk az ingatlan piacra, hogyha maradunk ennél a relatíve biztonságosabb vagy alacsonyabb kockázatú befektetési kategóriánál. Hogy érdemes ezt megközelíteni szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag, sőt, inkább azt mondom, hogy egy átlag feletti szofisztikáltságot mutat ez a megközelítés, amit te mondasz. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút érvényes ez a megközelítés. Tehát is a bátrabbak, azt mondom, hogy az ingatlan befektetőknek az 1-2% az elkezdett ebben gondolkozni. Tehát konkrétan volt olyan esetünk, aki eladóként lép fel, azért, és egyébként nem is az infláció követő állampapírt választva, hanem mondjuk a fix 5 éves állampapír, fix 5 éves kamatozású állampapír is most, és nem is a lakossági sorozat, hanem a klasszikus befektetői sorozat a mai napon 9,2%-ot hoz. Ami nagyon-nagyon masszív. És úgyhogy egy kicsit kikanyarodjak, hogy miért nem feltétlenül az infláció követő, ugye az infláció követő állampapírnak van egy olyan szépséghibája, hogy gyakorlatilag 2 év csúszással követi az a papír az inflációt. És ma az infláció követő állampapír, ha befektetek, akkor jövő évben 6,6-ot fog fizetni, az 5 éves fix kamatozású pedig 9,2-t. Tehát nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz az 5 év alatt az inflációs lefutás, és hogy melyik fog többet hozni, de ma már a fix kamatozású, amivel konkrétan tudok egyébként fixen számolni is, nagyon-nagyon érdemi kamatszintet hoz, és egyébként sokkal inkább az a kérdés, hogy egy 9,2%-os fix hozamot el tudok-e várni attól, hogy ma mondjuk az aktuális ingatlan értékre vetítve bérleti díj oldalon meg tudok keresni 4 és 5% között valamekkora hozamot. Be tudja-e tömni azt a lyukat az értéknövekedés a következő időszakban egy masszív felárazódást követően. És ugye az is egy hipotézis a mi oldalunkon, hogy az ingatlanárak változása, az lakóingatlanárak változása a közeljövőben vélhetően érdemben el fog maradni az inflációtól, azaz az átértékelés úgy fog bekövetkezni, hogy egy infláció fölötti áremelkedésből, reál felértékelődésből egy reál leértékelődésbe fogunk átcsapni. Masszív 12-13, és még nem tudjuk, lehet, hogy 15-16-17%-os inflációs csúcsokat fogunk látni. Ha emellett stagnál, vagy 2-3%-ot nő az ingatlan ára, akkor az reál értékben egy masszív leértékelődés. Összességében szerintem ez az, ami átgondolandó, viszonylag kevesen futják be ezt a gondolatmenetet, de aki végig játsza, azoknak egy része kellően bátor ahhoz, hogy esetleg kiszáll most az ingatlanból, átmegy egy fix kamatozási konstrukcióba, és x év múlva visszatér az ingatlan piacra.
Tartalék egyébként mennyire van ezekben a budapesti lokációjú lakásokban, hogyha a régióhoz viszonyítjuk? Ugye részben ezért is hoztam be ezt az eurós példát, hogy ez a jelenlegi mondjuk 2500 vagy akár 3000 eurós négyzetméter ár, ez mennyire kirívó mondjuk Prágához, Pozsonyhoz, Bécshez viszonyítva? Mert az emberek fejében azért ott van az, hogy csak valamikor, hogyha nem a következő évek válság időszakában, de egy kicsit hosszabb távra előre tekintünk, azért ennek a felzárkózásnak érvényesülnie kellene, és azért nagyon elszállt példák vannak Európa szerte, most nem akarok Londonig menni, de tényleg azt lehet látni, hogy sajnos a keresetekhez, fizetésekhez képest nagyon sokan szorulnak ki az ingatlan piacról, és ugye még nem beszéltünk arról, hogy itt a befektetési szempontból azért a tőkeáttételnek is a hatása az érvényesülni tud.
Hát egyetértek. Na most, hogyha onnan indulunk ki, vegy tiszta összehasonlításból indulunk ki, hogy egy négyzetméter mennyibe kerül Budapesten, Bécsben, Pozsonyban, Prágában, Varsóban, akkor nem lehet azt mondani, hogy Budapesten brutális nagy túlértékeltség lenne. Most, hogyha mindenhez hozzá, akkor sem feltétlen, hogyha mindezt hasonlítjuk a bérekhez, ott már egy kicsit árnyalódik nyilván a helyzet. Viszont összességében, ha megnézem, hogy Magyarországon, tehát milyen periódus zárunk le éppen 2022-vel, egy olyan periódus zárunk le, ahol az állam éves szinten 500 milliárdot tesz be egy olyan lakossági támogatásokba és támogatott hitelek finanszírozásba 500 milliárdot, úgy, hogy az éves teljes lakossági ingatlan tranzakció érték mondjuk 3500 milliárd, tehát a 20%-át, nem, bocsánat, rosszul mondom, az egy hetedét közvetlen finanszírozza, plusz a támogatott hiteleken keresztül az egésznek az elérhetőségét biztosítja, tehát a finanszírozhatóságot biztosítja önállóan, akkor és ez masszív szerepet játszott abban, hogy sokkal nagyobb volt a magyar áremelkedési dinamika, mint a környező országokban, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi árszint, ahol tart a budapesti piac, az nem túl vonzó. És mindenre jön rá az, hogy a magyar kamatszint ma érdemben elugrott fölfelé a régiósorhoz. Szlovákiával nem is tudjuk összehasonlítani, mert ugye euró alapú országról beszélünk már, de a cseh kamatoknál is 4%-kal feljebb vagyunk. 4% pontnyi magasabb kamatot finanszírozni egy lakossági hitelfelvevőnek az annyit jelent, hogy 38%-kal több havi törlesztő részletet fizet. Az brutális nagy különbség. Tehát kamatoldalról is szorulunk ki, miközben a költségvetés helyzetének fenntartása miatt, bár a kormány szeretné fenntartani a családtámogatásokat, azt gondolom, hogy ezen a vonalon sem kizárt az, hogy bizonyos finomhangolás lesz, és kevésbé lesz könnyen elérhető ugyanaz a támogatási kör és támogatott hitelkör, mint az idei évben. Tehát én nemzetközi összehasonlításban ezeket a tényezőket is beletenném, ergo mennyivel emelkedtünk gyorsabban, mi a kamat differencia az országok között, és hogy fenntartható-e az a támogatási többlet, amit korábban a hiteligénylők el tudtak érni.
Köszönjük a beszélgetést Sándorfi Balázsnak, a bankmonitor.hu ügyvezetőjének, alapítójának, további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További szép estét, jó hétvégét kívánunk.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.